János evangéliumából olvasunk fel egyetlen verset, János evangéliumának a 8. részéből a 12. verset olvassuk föl. Károliból olvasom. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus, mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Imádkozzunk.
Hadd kezdjem egy személyes dologgal, hogy én számomra mindig érdekes az, amikor az Isten tiszteleten először felolvassák az igét, aztán énekünk, és elkezd beszélni a prédikátor, akkor egy kis erőfeszítésbe kerül, hogy visszaemlékezzek arra, amit felolvastak egy perc alatt előtt. Lehet, hogy más nem így van vele, úgy látszik, én már öregszem, és ilyenkor jó, hogyha még egyszer hallom azt, hogy miről lesz szó. Hát engedjétek meg, hogy újra felolvassam ezt a rövid ige szakaszt, és kérek mindenkit, hogy figyeljen jól oda. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Észrevett valaki valamit? Nem pont ugyanazt olvastam fel. A istentisztelet elején a Károliból hangzott el az ige, amit most olvastam, ez pedig az új protestáns fordítás. Az utóbbi időben a gyerekekkel a János evangéliumából szoktunk olvasni esténként, és hát én, mint jó apa, inkább az új protestáns fordításról olvasok nekik, bár mivel én inkább a Károlin nőttem fel, ezért azt gondolom, hogy annak a jó veretes nyelvezete az az igazi, de azért nem kínzom vele a gyermekeimet. Gondoltam, inkább jobb, hogyha megértik jobban az ő nyelvezetükhöz közeli olvasást. És nemrég olvastuk ezt az igét, és rám egészen meglepő erővel hatott ez az ige, mégpedig azért, mert én ezt eddig mindig csak a Károli fordításon olvastam, és egy icipici különbség van a kettő között, ami viszont hatalmas különbség a jelentésben. Ha olvassam fel újra az érdekes részt, amiről szeretnék beszélni, ezt mondja Jézus a Károli szerint, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Protestáns fordítás így hangzik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Három betű különbség van köztük, meg egy kis szó rendi. A Károli azt mondja, hogy nem járhat a sötétségben, az új protestáns fordítás pedig azt mondja, hogy nem jár a sötétségben. Persze rögtön elkezdett a kíváncsiság fúrni, hogy melyik lehet az igazi. Hát az az igazság, hogy én görögül annyit tudok, hogy a háromnegyedét a görög ABC-nek felismerem, különösen kedves matematika előadóink miatt, akik mindig a legnehezebben leírható görög betűkkel jelölték a leggyakrabban előforduló mennyiségeket. Ezért aztán inkább a különböző fordításokban néztem meg ezt a mondatot. Itt ajánlom az új szövetséggel kapcsolatban Csia Lajosnak a fordítását, amit nagyon nehéz olvasni, viszont neki deklaráltan az volt a célja, hogy nem jól olvasható, meg könnyen érthető fordítást akar csinálni, de nagyon közelít a görögköz. Ezért aztán egészen furcsa szófordulatok is vannak benne. Persze megnéztem ebben a fordításban is ezt a részt. És itt is az új protestáns fordításhoz áll közel, azt írja, hogy nem jár a sötétségben, hanem az élet világossága az övé. Kicsit még furcsább, mert nem csak azt mondja, hogy övé lesz az élet világossága, hanem már az övé az élet világossága, és ezért nem jár a sötétségben. És nem találtam egyetlen olyan fordítást sem, ami másképp fordította volna, mint így, hogy nem jár a sötétségben. Miről is van szó itt, és mi a nagyon nagy különbség, ami engem meglepett ebben a részben? Ha azt mondjuk, hogy ha valaki velem jár, nem járhat a sötétségben, ez egy tiltást fejez ki. Tilos neki a sötétségben járni. Úgy vigyázzon az az ember, aki velem jár, hogy nehogy a sötétségben járjon. És én mindig így értelmeztem ezt az igét, hogy hát én, aki Krisztussal igyekszem járni, nagyon vigyázzak arra, hogy ne járjak a sötétségben. Mi is az, amikor valaki a sötétségben jár? Hát amikor bűnöket követ el, és azt igyekszik eltakarni. Amikor igyekszik úgy lavírozni, hogy ő azért jónak látszon, de azért olyan kellemesen bűnözik közben. És ez az új fordítás, ez a másik, ez egészen más mond nekem. Ha valaki nem jár a sötétségben, és csak ezt így mondjuk, hogy hát aki velem van, az nem jár a sötétségben. Ez egy ténymegállapítás. Nem egy tiltás, nem egy utasítás, hogy ne járj a sötétségben, hanem megállapítjuk, hogy hát aki velem van, az nem jár a sötétségben. De miért nem jár? És itt már logikus a mondat második fele, ami eddig talán a tiltás esetén egy kicsit érthetetlen lett volna. Nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága, vagy Csia úgy fordítja, hogy hanem az élet világossága az ővé, már. Tehát nem azért nem jár a sötétségben, mert tilos neki, hanem mert nincs körülötte sötét. Tehát az, hogy az ember történetesen világosban vagy sötétben jár, az a való világban azt jelenti, hogy körülötte sötét van vagy világosság. Tehát mi nem azért járunk a sötétségben, amikor így a fizikai fényről van szó, mert mi sötétségben akarunk járni, hanem azért járunk a sötétségben, mert sötét van. És amikor világosságban járunk, azaz nappal, akkor nem azért járunk a világosságban, mert a világosságban akarunk járni, hanem mert világos van tőlünk függetlenül és külső forrásból érkezően. Tehát a világosságot azt az esetek jelentős részében nem az ember csinálja, hanem a világosság van, és megvilágítja őt, és megvilágítja az útját. Természetesen mi élünk mindenféle mesterséges fényforrásokkal is. Tehát abban az esetben, ha körülöttünk sötétség van, éjjel, akkor elővetünk egy lámpát, és elkezdünk világítani. Miért? Mert szeretünk a világosságban járni. Az ember nem szeret a sötétségben járni, mert ott nem igazán kényelmes. Ha valaki a sötétben jár, akkor mindenféle gödrökbe belelép, meg belebotlik saját lakásában neki meg dolgoknak, amire azt hitte, hogy ott van valahol. Amikor azt hitte, hogy nincs ott, holott, az valójában ott van. Különösen, ahol gyermekek vannak, és hihetetlen éles legó darabokat tudnak széthagyni a földön, és az ember, amikor a mezitáv rálép, akkor rögtön tudja, hogy nem jó a sötétségben járni. Mert a sötétségben járás az veszélyes. És alapvetően az a természetes az ember életében, hogyha nincs fény, akkor sötétségben járunk. Az ige pedig azt mondja itt, hogy aki engem követ, az nem a sötétségben jár. Miért? Mert övé az élet világossága. Már megvan. Ő körülragyogja a fény, és mehet biztonságban. A közlekedésben, amikor az ember tanul vezetni, akkor tanítják arról, hogy hogyan kell kivilágítani a közlekedési eszközt, hogy két nagyon fontos szempont van abban, hogy az ember mikor kapcsolja fel a lámpát az autóján. Az egyik szempont az, hogy látnunk kell, a másik hasonlóan fontos szempont az, hogy látszani kell. Tehát nem elég az, hogyha valaki a tompított fényszóróját fölkapcsolja, fontos, hogy a hátsó helyzetjelző is égjen. Hiszen a hátsó helyzetjelzőt normális esetben a vezető nem is látja. Az nem arra való, hogy ő lásson, az arra való, hogy látszon. És a fénynek megvan ez a tulajdonsága, hogy látni engedi az ember, de aki a fényben van, az látszik is. És azt szeretjük, hogyha mi látunk. vagy legalábbis az esetek többségében szeretjük azt, hogyha látunk, és így az élet világosságával kapcsolatban is az kívánatosnak tűnik számunkra, hogy hát persze, az jó, hogyha az ember lát. Hát Isten adjon csak neki látást, lássa azt, hogy mi van előtte, ugye minél messzebbre látunk, annál jobb. Jó az, hogyha az élet világossága megvilágítja a környezetünket. Csak hogy ez a világosság ez nem csak azzal jár, hogy látunk, hanem azzal is jár, hogy látszunk. Ez időnként talán kényelmetlenebb. És nagyon kíváncsi voltam arra, hogy vajon az új szövetség miről beszél hangsúlyosabban a világossággal kapcsolatban. Az, hogy látunk, most már ezt az ige szakaszt is inkább ebbe a kategóriába soroltam be, hogy hát aki engem követ, az nem jár a sötétségben. Annak megvan az élet világossága. Ez inkább arról szól, hogy hát ő lát. Nincs elveszve a sötétségben. És vannak olyan ige szakaszok az új szövetségben, ami nagyon egyértelműen látszik, hogy arról szól, hogy aki az élet világosságban, az lát, az nem téved el. Annak világít Isten. És vannak olyan ige szakaszok az új szövetségben, amik világosan arról szólnak, hogy aki a világosságban jár, az látszik. És nagyon kíváncsi voltam, hogy melyik nyer. Ezért aztán végignéztem az összes ilyen szót az új szövetségben, ez nem azt jelenti, hogy én hihetetlenül szorgalmas vagy türelmes lennék, ez pusztán azt jelenti, hogy képes vagyok egy számítógépet használni. Tehát nem egy olyan nehéz ez. És az az érdekes, hogy négy olyan igét találtam, ami egyértelműen arról szól, hogy látunk. Négy másik olyat, amelyik egyértelműen arról szól, hogy látszunk, meglepő módon van közöttük egy közös, amelyik ezt is meg azt is mondja. És aztán találtam négy olyat, ami nagyon egyértelműen arról szól, hogy a hívő ember világít. Tehát nem elég, hogy ő maga lát, nem elég, hogy ő maga látszik, mert megvilágítja az életnek a világossága, hanem ő maga az élet világosságának a forrása is lesz. Tehát világít. Ez mind a kettőt magában hordozza. Ugye egy autó, amelyik világít, az látszik. De közben, akik benne vannak, azok látnak, hiszen megvilágítja a környezetét. És a meglepő az, hogy ezek közül a három közül egy is se nyert. Hanem jóval több, mint tízszer azt olvassuk a világosságról, hogy ez Istennek vagy Jézusnak egy metaforája. Tehát amikor a világosságról beszél az ige, az Ószövetségben nagyon sokszor ott nem néztem meg, de az Új Szövetségben is sokszor, többször egyébként, mint ez a három aspektus együttéve, arról szól, hogy Isten vagy Jézus a világosság. Tehát amikor a világosságról szól, az Úr Jézus nagyon sokszor mondta önmagáról, hogy én vagyok a világ világossága. Akkor Istenről vagy Jézusról beszél az ige. Tehát a legfontosabb ebben az egész világosság témában az a fő világító test, Isten, akiből származik a fény. És ez a fény aztán, ami elérkezik hozzánk, és ennek a következménye az, hogy mi képesek vagyunk látni, utána megvilágít minket, ezért aztán mások képesek látni minket, és visszaverődik rólunk. Ez kicsit olyan, mintha az történne, hogy a hívő ember a fekete ruha helyett fehér ruhát kap. Ezt ugye ismerjük jól ezt a képet az igéből sok helyen, de ennek a fehér ruhának van egy olyan következménye is, hogy egy fekete ruhában menő ember valami sötét környezetben megvilágítunk, akkor nem nagyon látszik. Ezért aztán télen esőben, ködben veszélyes dolog fekete ruhában fangálni az utcán, mert nem nagyon látszunk. Különösen, hogyha az ember átfutkos közben még az úttesten is. Ezzel szemben fehér ruhában ugyanez kevésbé veszélyes, mert ha valaki fehér ruhában van, ott megvilágítja a fény, és jól visszaverődik róla ez. És a fehérnek van egy olyan tulajdonsága, hogy ha megvilágítjuk, az nem csak abba az irányba veri vissza a fényt, amerről az jött. A macska szem az ilyen, hogy amelyik irányból megvilágítják, abba az irányba veri vissza főleg a fény. Mert az a fontos, hogy a világító maga lásson. Ezért teszünk fel ilyen fényvisszaverő dolgokat. A fehér az más, ha a fehéret megvilágítjuk, az mindenfelé visszaveri a fény. És akkor, amikor mi ilyenek vagyunk, ilyen fehérek, akkor az Istentől jövő fényt, azon kívül, hogy megvilágít minket és látszunk, visszaverjük a környezetünkre, és látszik a környezetünk is. Ezért aztán mi magunk is látunk, és a körülöttünk lévők is látni fognak. Tehát úgy tűnik, hogy nem sikerült döntenem abban a kérdésben, hogy a világosságnak melyik a fő aspektus az, hogy látni enged, vagy az, hogy látta. És látni fogjuk, hogy ez nem is olyan fontos dönteni, mert ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Ebben az igében, amit felolvastunk az Isten tisztelet elején, itt úgy látom, hogy az a fő hangsúly, hogy nekem világít, hogy én látok. Miért van erre szükség? Igazán, ha valaminél ki akarjuk deríteni, hogy miért van rá szükség, akkor elsősorban azt kell megnézni, hogy milyen hiányt és kárt szenvedünk annak a hiányában. Tehát, hogyha valaki megkérdezi azt, hogy miért van szükség arra, hogy együnk, akkor erre lehet nagyon jó magyarázatokat adni, és nagyon kellemesen elmondani azt, hogy mennyire jó dolog az, amikor az ember egy jót eszik. Aki evett már nagyon finomat, az ezt meg is tudja érteni. De valójában az, hogy miért is eszünk, ennek egy mellékes kérdése az, hogy azért, mert nagyon finom. A fő kérdése az, hogy azért, hogy életben maradjunk. Tehát ha valaki igazán az evés jelentőségére kíváncsi, akkor azt kell megvizsgálni, hogy mi történik az emberrel, ha nem eszik. Akkor mennyire szenved, és végül mi történik vele? Éhen hal. Ezért érdemes azt megvizsgálni, hogy mi történik akkor, ha valaki nem jár a világosságban. Azért nagyon jó ez a példa, mert nagyon hasonló következményei vannak a lelki sötétségben járásnak, mint a testi sötétségben járásnak. Ha valaki ebben a világban világítás nélküli helyen jár, akkor bizonytalan. Akkor fél. Figyeljük meg, hogyha a sötétben kell megtennünk egy olyan utat, amit egyébként világosban szoktunk megtenni, akkor azt óvatosan, tapogatva tesszük, akkor nem merünk nagyon sietni, csak picit üssük be a fejünket. És ráadásul, aki sötétségben jár, az nem ok nélkül fél, és nem ok nélkül bizonytalan, hanem azért, mert veszélyben van. Veszélyben van, hogy nem veti észre idejében az akadályokat, veszélyben van, hogy nem veszi észre a gödröt, ami előtte van, és beleesik. Veszélyben van, hogy megbotlik. Ezt a képet, hogy az ember megbotlik a sötétségben, vagy megbotlik akkor, amikor valami váratlan kerül elé, vagy valami ismeretlen kerül elé, ezt az ige is használja nagyon sok helyen. Nagyon sok helyen az ige azt a kifejezést használja a bűnbeesésre, hogy valaki megbotlik. Hiszen az elesés az ott kezdődik, hogy valaki megbotlik, és akkor elveszíti az egyensúlyát, és aztán elesik és megsérül. Olyannyira, hogy az az ismert szó, hogy botránkozás, az a megbotlás szóból ered. Ha valaki azt olvassa az igében, hogy botrány, vagy botránykő, vagy ilyesmi, akkor nem arról van szó, hogy valaki hangoskodik az utcán. Vagy mondjuk pizsamában mászkál. Ezek úgy kellemetlenek, de ez még nem a megbotlás. Hanem arról szól, hogy valaki bűnbe esik. Megbotlik és bűnbe esik. És nagyon sok helyen az ige beszél arról, hogy mi van a botránkoztatóval. A botránkoztató nem az, akinek zöld haja van, és ilyen kakastaré van fésülve rá, és mondjuk bemegy egy templomba, mindenki furcsán néz rá, de attól még nem botránkozik meg. Az a botránkoztató, aki bűnbe ejt más. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a gyermekekkel kapcsolatban mondja, hogy aki megbotránkoztat egyet, ezek közül a kicsinyek közül, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába és a vízbe dobják. Nagyon komolyan veszi ezt Isten, hát de nem azért, mert most megütközik, dehogy. Azért, mert bűnbe esik, bűnbe viszi a botránkoztató. Tulajdonképpen az történik, hogy az, aki bűnbe visz valakit, az követ rak elé, hogy megbotoljon és elessen. Itt van a gyülekezeti ház bejáratánál egy kő, amivel kiszoktuk támasztani a kaput. Én azt csak botránykőnek hívom, mert én abba folyton belebotlok. És gyakran előfordul ilyen az ember életében, hogy vannak olyan követ, amik olyan helyen vannak, amiben folyton belebotlunk. És én még világosba is belebotlok, hát még sötétbe. Ha valaki a sötétségbe jár, akkor nem elég, hogy nem veszi észre ezeket a köveket, de elbotlik benne és elesik. Aki világosságban jár, az észreveheti. Nem biztos, hogy nem botlik bele. Hát én is folyton belebotlok, pedig világosságban szoktam errefele járni. Igaz, mondjuk, hogy nem a követ nézem, hanem úgy jártatom a szememet mindenfelé, amit fontosabbnak tartok, mint az a kő. Mi a világosság? Azt olvassuk az igében sok helyen, hogy azt mondja az író Istennek, hogy a te igéd világosság. Az igé az, ami megvilágítja nekünk elegendően az utat, hogy észrevegyük azokat, amikbe megbotolhatunk. És akkor, amikor az útra nézünk, amikor előre nézünk, nem szerte szét nézegetünk mindenféle dolgokat, amiket fontosabbnak tartunk, akkor észrevesszük ezeket. És akkor nem fogunk benne megbotlani. És akkor bátran mehet az ember. Nem kell félni attól, hogy hát mi lesz. Érdekes kérdés az, hogy miért járnak az emberek a sötétségben. Hát itt mondtam, hogy a világosság mennyivel jobb. Hát az ember nem esik el, gyorsabban mehet, nem üti be a fejét, nem lép gödörbe. Ha valaki választhat, most itt az életben, a fizikai fény és a fizikai sötétség között. Ha választásunk van, hogy világosságban járunk, vagy sötétségben járunk. Hát nagyon ritkán választjuk azt, hogy inkább a sötétben, nem? Hát ha valakinek van egy jó lámpája, és éjszaka van, és el kell jutni egyik helyről a másikra, hát bolond lesz nem arra, nem azzal menni, nem? Hát azért van kivétel. Van egy kivétel, amikor ha valakinek lehetősége van a világosságban járni, meg a sötétségben járni, mégis a sötétséget választja. Ha sötét van és van lámpája, lehet, hogy nem kapcsolja föl. Miért? Például lopni megy. Ugye ilyenkor nagyon fontos az, hogy ne látszom. Előfordul olyan eset, hogyha valaki valami görbe úton jár, hogy jobb nem a világosságban menni. Na, biztonságos a világosság. Persze, jól lehet látni, de jól is lehet látszani. Nem tudom, van-e gyakorlatotok abban, hogy amikor az ember éjjel megy valahova, valami egy nagy pusztaságon, lehetőleg nem a városban, hanem valahol vidéken, ahol tényleg sötét van. És akkor megy az ember valahová, és ha visz magával egy lámpát, akkor jól lát, úgy maga előtt. Tehát ahova világítok, azt nagyon jól látom. Ha nem világítok, hát azt nem látom. Aztán vannak gyakorlottabb emberek, akik nem azt csinálják, hogy zseblámpával mennek, hanem hanem rászánnak egy kis időt, és akkor lekapcsolják a lámpát, és akkor várnak. Nem lehet jól látni az utat, de ugye a környezetet egy kicsit jobban lehet látni. A másik pedig, hogy ha valaki veszélyes helyen megy, például mondjuk háborúban keresztül kell vágni egy ellenséges területen, akkor nem kapcsolja fel a lámpáját, mert ugyanakkor nem lát jól, de őt magát se látják. Tehát az ember akkor választja önként a sötétséget, ha nem figyel arra, hogy ő lássa az utat, vagy úgy érzi, hogy nincs szüksége arra, hogy lássa jól az utat, mert jól ismeri, de különösen nem akarja azt, hogy őt lássák. Hiszen nem lehet külön választani ezt a két funkciót, hogy én lássak, más meg ne lásson engem. Persze vannak mindenféle felszerelések, amik erre vannak kitalálva, éjjel látó berendezések, de az ige nem ilyen. Az ige az egy olyan fény, ami engem magamat is megvilágít akkor, hogyha megvilágítja a környezetemet. És ráadásul, aki éjszaka ilyen veszélyes úton halad, és lámpát vesz magához, az egy nagyon látványos jelenség. Tehát, hogyha éjjel megy a lámpás ember meg a lámpátlan ember, akkor vajon melyikkel lehet jobban szórakozni? Hát világos, hogy a lámpáson, mert hát az is csúszkál, meg az is megbotlik, meg időnként hasra esik, és ez látványos dolog is. A nem lámpás ember, azt csak maximum hallani lehet. Fele annyira sem szórakoztató, ugye tízszer annyit elesik, de senki nem látja. Ha tehát valaki nem akarja magát nevetség tárgyának kitenni, és sötétben csúszós úton járni, akkor lehetséges, hogy inkább nem kapcsolja fel a lámpáját. Mert hát, ha ott a sötétben, a sok sötétben járó, az mind rajta fog vigyorogni, amikor elcsúszik. Mert lámpája is van mégis, hogy hasra esett. Én itt a sötétben, én is hasra esett, persze, de engem nem látnak. Nagyon sokszor így van, hogy aki keresztény ember és jár a világban, hát elesik ő is. Akár nem is kevésszer. És milyen jól szórakoznak rajta, nem? Hát ott van a lámpája, rögtön látszik, amit csinált, ráadásul a saját értékrendje szerint bukik el. Ugye ez a legkellemetlenebb. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy hát nem számít, hát emberek, hát mindenkivel van ilyen, nem rossz az, és akkor elkövet valamit, ami hát nem rossz az, akkor ő tulajdonképpen nem hibázott, nem? Keresztény ember viszont, aki vállalja azt a kockázatot, hogy ő a világosságban jár, ráadásul még világít is, a róla visszaverődő fény esetleg ráesik azokra, akik meg szeretnének a sötétségben járni, ezért aztán nekik ez kellemetlen. No, akkor, amikor ő megbotlik és elesik, akkor hangos nevetésre fakadnak a környezetben. Miért? Hát ne látszik. Hát messziről látszik, amikor rosszat csinál. Ráadásul eddig ő mondta, hogy ez rossz. Nem nagyon lehet letagadni, hogy hát kérem, ez nagyon klassz dolog volt, amit csináltam, vagy legalábbis elmegy. Kockázatot kell vállalnunk akkor, amikor világosságban járunk. Mégpedig azért, mert annak az ára, hogy mi látjuk az utat, hogy mi látjuk azokat a botrányköveket, amiket elénk vetnek, az az, hogy mi úgy botlunk meg benne, hogy tudunk róla. Aki meg a sötétségben jár, az úgy botlik meg benne, hogy nem vette észre. Mennyivel nagyobb a felelőssége annak, aki világosban ábrándozik el és esik hasra, mint annak, aki sötétségben ment, ugyan vigyázott, de hasra esett. Az előbbin azért kicsit jobban szoktunk nevetni. A utóbbit egy kicsit sajnáljuk is. Hát szegénynek nincsen világossága. Azzal, hogy mi a világosságban járunk, ezzel biztonságot nyerünk, a veszély csökken, de vállaljuk azt a kockázatot, hogy amikor pedig beleesünk, az nagyobb attól. Lehet, hogy sokkal kevésbé sérülünk meg, könnyen tudjuk azt, hogy hol a gyógyulás helye, hiszen az, aki világosságban jár, hasra esik,
az rögtön a saját sérülését is jól látja. Ráadásul, mivel világosságban van, tudja, hogy merre kell menni az orvosért, merre van a kötszer, stb. Tehát könnyebben gyógyul meg, könnyebben jut el arra a helyre, ahol meg tud gyógyulni, mint az, aki állandóan a sötétségben van. De világosságban járni kockázat. És föl kell vállalnunk ezt, a kockázatot. Hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem jár sötétségben. De nem azért nem jár sötétségben, mert tilos neki, hanem azért nem jár sötétségben, mert bolond lesz a sötétségben járni. Hát övé az élet világossága. Hát miért járjon sötétségben? Persze nem szabad letagadnunk a sötétségben járásnak az úgynevezett előnyeit. És vannak kockázatai a világosságban járásnak, ezt el kell fogadnunk. Miben is áll? Tehát gyakorlatilag ez a világosságban járás. Világítanunk nem nekünk kell. Tehát nem nekünk kell a fényt termelni olyan módon, mint ahogy mondjuk a Szent János Bogár termeli a fényt, és világít. Mi külső forrásból kapjuk ezt. Tehát nem nekem kell erőlködnöm, hogy én most jó erősen világítsak, hiszen az Úr Jézus saját magáról azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Az előbb, mikor beszéltem arról, hogy a kétféle funkciójára a fénynek, hogy látta és látni enged, akkor mondtam, hogy a 4-4 igehely közül, amit találtam, van egy közös. Ez a közös pedig János első levelének az első része, az 5. verstől és a 2. részének az eleje. Ennek a fejezetnek az is a kis fejezet címe, hogy a világosságban járás és a bűnbocsánat. Mit is jelent tehát gyakorlatilag az, hogy a világosságban járunk? János az első levelét azzal kezdte bevezetni, hogy a levél címzetjeinek elmondja az evangéliumot. Ezzel kezdjük. Most én elmondom nektek az evangéliumot. Elmondom nektek az üzenetet. És aztán így folytatja az 5. versben. Ez pedig az üzenet, amit tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ezt a verset ugye oda sorolnám be a kedves besorolásom szerint, hogy Istennek egy metaforája. Isten maga a világosság, és nincs meg benne a sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Tehát ha valaki azt választja, hogy én inkább jó kényelmesen a sötétben járok, mert nem vállalom a kockázatát a világosságban járásnak, akkor ez annak a jele, hogy nincs közösségünk Istennel. Hiszen benne nincsen sötétség. És ha azt mondjuk, hogy közösségben járunk, és mégis a sötétségben, akkor itt valami baj van. Akkor itt ellentmondás van, akkor szinte biztos, hogy hazudunk. Ha pedig világosságban járunk, ahogy ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát a világosságban járás nem elég, hogy az Istennel való közösségnek a jele, hanem ha a világosságban járunk, akkor egymással is közösségben vagyunk. Nem pedig Istennel. Na de most mi is ez a világosságban járás? És mitől is kerülünk mi a sötétségbe? És itt van egy nagyon meglepő mondat, amit mond János. Ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Min is múlik tehát ez, hogy az ember sötétségben jár, vagy világosságban jár? Hogy mit gondol az ő bűnösségéről? Azok, akik azt mondják, hogy bennünk nincs bűn, azok a sötétségben vannak. Mert Isten nem tudott még rávilágítani a bűnre. Ha azt mondjuk, nincs bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk az igazság. Tehát azok, akik a világosságban járnak, azok csak is bűnös emberek lehetnek. A nem bűnös emberek, azok mind a sötétségben vannak. Tehát ha valaki azt állítja magáról, hogy ő nem bűnös, akkor az világos jele annak, hogy ő a sötétségben van. Mert a világosságban járók, azokról látszik, hogy ők bűnös emberek. És utána ennek az a következménye, hogy Istenről azt mondja, hogy hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Azok tudnak megtisztulni, akik vállalják az ő bűnösségüket. Ha pedig letagadjuk, akkor hazuggá tettük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. És aztán tovább folytatja János ezt a gondolatmenetet, és egy nagyon fontos parancsról beszél. Nem általában a bűnökről, hanem a világosság és a sötétség egyik legkomolyabb választó vonaláról beszél. A második és 8. versében viszont új parancsolatot írok nektek. Azt, ami igaz, ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igaz világosság. Hát van valami új parancsolat, amit egyébként nem János, hanem az Úr Jézus mondott, aminek a hatására múlik a sötétség, és fénylik a világosság. És itt jön a lényeg, aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Olyan különös, hogy nem általában a bűnökről beszél itt János, hanem a legfontosabb parancsolatról, amit az Úr Jézus mondott. A szeretetnek a törvényéről, és azt mondja, hogy nagyon jól meg lehet látni azt, hogy ki jár a világosságban és ki a sötétségben. Aki gyűlöli az ő testvérét, a sötétségben jár. Aki pedig szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Érdekes, hogy azt mondja, hogy aki szereti a testvérét, az már a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Látszik, sőt, akik a világosságban járnak, azok bűnösök, semmiképpen nem tökéletes emberek, de még sincs bennük semmi megbotránkoztató. Milyen szomorú az, hogy mi hívők időnként olyan furcsán és talán egy kis sajnálkozással vagy megvetéssel tudunk tekinteni arra a hívőre, aki valami bűnbe esik. Ráadásul, hogyha olyanba, amiben hát én is beleestem volna, de azért én nem sikeresen kikerültem. Olyan szívesen beleestem volna, de aztán én mégsem. Aztán, hogyha valaki beleesik, akkor azt úgy jól le tudjuk sajnálni. Pedig tulajdonképpen arról van szó, hogyha én látom azt, hogy ő bűnös, akkor az azért van, mert ő a világosságban jár. Vagy igyekszik a világosságban járni. Megvilágítja őt a világosság. És ezek után én őt le fogom nézni, csökken az én szeretetem felé. Nem segítséget nyújtani megyek oda hozzá, hanem megítélni őt. Akkor tulajdonképpen én kerülök a sötétségbe. És akkor az, akit lenézünk, mert bűnös, róla kiderül, hogy a világosságban jár, és rólam, aki megítélem, meg kiderül, hogy a sötétségbe kerültem. És itt az írja az ige, hogy aki pedig gyűlöli a testvérét, a sötétségben van. Sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Mert a sötétség megvakította a szemét. Ha valaki megengedi magának azt, hogy ne szeresse az ő testvérét, akkor ezzel az jár, hogy megvakul. Vajon milyen dolgokat mernénk fölvállalni a fizikai életben, ha tudnánk, hogy ezzel az jár, hogy fizikailag megvakulunk? Vajon ha valakinek azt mondaná az orvos, hogyha megeszed ezt az ételt, meg fogsz vakulni, nem kerülné azt az ételt? Bármilyen jó is az? De azt hiszem. Mi nem szeretnénk fizikailag megvakulni, hiszen az információ nagy része az a szemünkön keresztül jut hozzánk. Nem szeretnénk folyamatosan sötétségben lenni. De vajon lelkileg bemerjük-e ezt vállalni? Bemerjük-e azt vállalni, hogy a vakság kockázatát viseljük? Sőt, itt azt írja az ige, hogy aki gyűlöli a testvérét, az megvakította a sötétség a szemét. Az már megvakult. Az már a sötétségben van. És ebből úgy lehet kijönni, hogy az ember fölismeri a saját bűnösségét. Fölismeri azt, hogy én bűnös vagyok. Hiszen azt írja itt János, hogy aki azt mondja, hogy nincs benne bűn, abban nincs az igazság. A hazuggá tette Istent. És akkor engedem, hogy rámessen a fény, és ha engedem, hogy rámessen a fény, akkor az a fény világítani fog a környezetemben, és akkor másokra is juthat abból a fényből. De ennek az a kockázata, hogy akkor én meg leszek világítva. És mi ettől félünk? Félünk azért, mert nem vagyunk tökéletesek, mert bűnösök vagyunk. És félünk azért, mert mi lesz, hogyha az a sok tökéletes, önmagát tökéletesnek gondoló majd meglát engem. És majd akkor nem fognak engem szeretni. Ha valakit azért nem szeretnek, mert bűnös, ha valakit azért nem szeretnek azok a nagy szentek a környezetében, mert elesett, akkor ebből csak arra a következtetésre lehet jutni, hogy azok az emberek sötétségben járnak, és megvakultak. Tehát azok, akik a bűnös emberre megvetéssel néznek, vagy lenézéssel néznek, azok nem magasabb rendűek, dehogyis, azok szerencsétlen, segítségre szoruló emberek. Azokat megvakította a sötétség. És abban az esetben, ha vállaljuk ezt a kockázatot, hogy mi a világosságban járunk, akkor lehet, hogy lesznek olyan emberek, akik lenéznek minket, de mi látni fogunk. És velünk lesz az élet világossága. És az Úr Jézus azt mondja, hogy aki vele jár, az olyan, aki ezt bevállalja. Nem azért, mert tilos sötétségben járni, hanem azért, mert sötétségben járni rossz. És világosságban járni pedig jobb. És a belátó ember észreveszi azt, hogy hát enyém az élet világossága. És járhatok a világosságban. Tehát a világosságban járás az nem kötelesség, a világosságban járás az egy lehetőség, amit az ember kap az Úr Jézustól. És már csak láthatnánk azt, hogy meg tudjuk ragadni ezt a világosságot. Múlt vasárnap láttam egy nagyon felemelő dolgot számomra. A Cselényi Lacinak az Isten tisztelete után, a prédikáció után láttam valakit, aki oda ment egy olyan emberhez, akivel rossz viszonyban volt. És bocsánatot kért tőle. Ez a világosságban járás. Tehát amikor valaki, aki tudja, hogy én bűnöket követtem el egy másik emberrel szemben, és persze azt is tudom, hogy ő is bűnöket követett el velem szemben, hogyne? Hát nyilván az övé sokkal nagyobb, mindenki így látja. És mégis oda megy és azt mondja, hogy én bűnt követtem el. Az az ember világosságban jár. És akkor az ő világossága ráesik a másikra. És hirtelen a másik is világosságba kerül. És hirtelen ő is meglátja az ő bűneit. Lehet, hogy előtte hatalmas önigazsága volt, és azt mondta, hogy dehogy is, csak is a másik a hibás. De akkor jöhet a világosság, és rávilágíthat erre a kapcsolatra, és akkor ez meggyógyulhat. És akkor át tud változni akár egy gyűlölet szeretetté. Hiszen aki gyűlöli az ő atya fiát, sötétségben van. És megvakította a szemét a sötétség. Aki pedig szereti, az a világosságban van. És ennek az az módja a világosságba kerülésnek, hogy az, aki jobban a világosságban van, jobban látja az ő helyzetét, az oda megy a másikhoz, és engedi, hogy Isten megvilágítsa őt. Engedi, hogy az ő saját bűnei látszanak. És akkor ez a világosság visszaverődik róla, és a másiknak a bűnei is látszanak. Nem az én számomra, hát én világosan látom annak a bűneit, aki velem szemben vétkezik, hanem annak az embernek a számára. És ezzel, aki mer bűnös lenni más előtt, az hozzásegíti azt a más ahhoz, hogy a világosságba kerüljön. És akkor mindketten a világosságban fognak járni, és nem esnek el. Ez egy kockázatos lépés. Ez az ember büszkeségének a félretevését megkövetelő lépés. De az Úr Jézus folyamatosan ezt tanította nekünk. Ő nem nagyon törődött azzal, hogy kikkel van közösségben, kikkel találkozik. Rá is mondták aztán a vallási vezetői, azok, akik nagyon tiszta emberek, hogy hát bűnösökkel van együtt, meg nagy evő és iszákos ember, és hasonlókat. Az akkori elit nem volt olyan nagy véleménnyel az Úr Jézusról. Mégis érdekes módon az akkori elit emberei közül elég keveset ismerünk név szerint. És elég kevésről mondhatjuk el azt, hogy tett valamit az emberiségért, azokért az emberekért, akik később élnek. Az Úr Jézus pedig igen jól ismerjük, és jól oda tudjuk, hogy tett valamit. Miértünk? Azért, hogy mi a világosságban járhassunk. Már csak mernénk fölvállalni ezt a kockázatot, hogy lássanak minket az emberek, és ennek az a következménye, hogy mi magunk is látunk. És tudunk a világosságban járni, és nem kell félni attól, hogy majd jól elbotunk és elesünk, a környezetünk meg jól kinevet minket, mert hát miénk az élet világossága. Az Úr Jézus azt mondta magáról, hogy ő a világ világossága. Nem csak a világé, de a miénk is. És sokkal fontosabb az a mi számunkra, hogy a miénk elsősorban, mert ha a mi világosságunk lehet, akkor rólunk visszaverődve a fény, az lehet a világ világossága. Mi csak annyiban világítunk, amennyire Isten megvilágít minket. És amikor én világosságba kerülök, akkor a körülöttem levők is elkezdenek világosságba kerülni. Pusztán azért, mert Istennek a fénye visszaverődik rólunk. Nem mi csináljuk a fényt, nem mi vagyunk a fény, nem mi nekünk kell ezt generálni, kierőlködni magunkból. Ez rólunk egyszerűen csak visszaverődik. De föl kell vállalni azt, hogy ez visszaverődik rólunk. És akkor világosság lesz bennünk, és világosság lesz a környezetünkben. Adná Isten, hogy legyen olyan bátorságunk, hogy ezt megmerjük tenni. Most imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te vagy a világosság, és én úgy válhatok világossá, hogy te megvilágítasz. Nem az én erőmből, nem az én tökéletességemből, nem az én cselekedeteimből származik a világosság, hanem egyedül csak tőled. Hálát adunk azért, mert aki veled jár, az járhat a világosságba, és megláthatja, hogy mi van körülötte, és biztonságban mehet, és nem kell félnie attól, hogy elesik. És hogyha mégis elesünk, akkor pedig te hű és igaz vagy, hogy megbocsásd a bűneinket. És köszönjük azt, hogy a te világosságod már akkor ragyogott ránk, amikor nem ismertünk téged, és megláthatjuk magunkat a te világosságodban. Köszönöm azt, hogy te már akkor szerettél minket, amikor mi még nem szerettünk téged. Köszönöm azt, hogy te akkor is szeretsz, amikor a világosságodba járva mégis megbotlunk és elesünk, és megsebesülünk. És akkor te odajössz, és megbocsájtasz, és meggyógyítasz minket. Hálát adunk neked ezért a lehetőségért. És kérlek, hogy segíts minket abban, hogy merjünk a világosságban járni, hiszen akkor látnak is minket. Hogy merjünk megmutatkozni az embereknek úgy, ahogy vagyunk, vállalva azt a kockázatot, hogy esetleg kinevetnek miatta. Kérlek, segíts nekünk bölcseknek lenni, úgy világítsunk az embereknek, hogy ők is meglássák a te fényedet. Amen.